Jézus Krisztus mondta, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk elején a 32. Zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és a 238. dicséretünket keressük meg. Valljunk a mi Istenünkről ennek a dicséretnek az első 5 versének éneklésével. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. János evangélium a 21. fejezetéből hangzik hozzánk most ezen a mai Isten tiszteleten az élő Isten beszéde. János evangélium a 21. fejezetéből az első 14 versből a következőképpen. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mint egy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő beszédét életünkben, s mi ne csak a hallgatói legyünk annak, hanem a cselekvői is. Foglaljuk most el a helyünket, s válaszoljunk imádságban megszólítására. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk azért, hogy úgy lehetünk itt együtt, ebben az épületben, hogy remélhetjük, hihetjük, te is itt vagy közöttünk, nem csak mi emberek vagyunk itt. Hogy megállsz most itt, mellettünk is, közöttünk is. Olyan jó lenne, hogyha minden tekintet rád szegeződhetne, hogyha a gondolataink most ez alatt az Isten tisztelet alatt nem össze-vissza kalandoznának, hanem rád tudnánk figyelni, arra, amit te akarsz nekünk most elmondani. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk neked vallani. Vallani arról, hogy hányféle éhség gyötör bennünket. Vallani arról is, hogy lassan már nekünk se nagyon lesz talán kenyerünk, vagy ha kenyerünk van is, de az életszínvonalunk az már nem olyan lesz, mint amit megszoktunk, vagy talán amilyet szerettünk volna hosszabb időre is megteremteni magunknak. Urunk, de olyan jó lenne, ha tudnánk vallani arról is, hogy bizony ott van bennünk az éhség, a szeretet után. Valóban annyiféle éhség gyötör bennünket, mert a lelkünk olyan üres sokszor, mert olyan sivár az életünk, olyan szürkék a hétköznapjaink. Olyan bizonytalannak érezzük a jövőt, a holnapot. Urunk Istenünk, téged kérünk és várunk, hogy jöjj, szólíts meg bennünket, táplálj bennünket. Te szüntesd meg az éhségünket. Olyan jó lenne, hogyha hittel tudnánk vallani azt, hogy te meg tudod ezt cselekedni. Sőt, egyedül csak te tudod ezt megadni nekünk. Kérünk téged, szent lelked által légy így közöttünk. Áld meg a te beszédedre való figyelésünket. Áld meg egész Isten tiszteletünket, hogy ne hiába töltsük el itt ezt az órát, hanem hadd találkozhassunk veled lélekben, s hadd mehessünk el úgy, hogy ez a személyes találkozás valóban meggazdagítja az életünket, gyógyít, vigasztal, erősít, azt adja, amire éppen szükségünk van. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérünk, légy így velünk áldásoddal. Ámen. A 474. dicséretünket énekeljük Isten üzenetének meghallgatására készülve. Isten beszéde a János evangéliumából olvasott ige szakasz mellett Máté evangéliumából hangzik még hozzánk, a 9. fejezet 14. versétől a 17. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Akkor odamentek Jézushoz János tanítványai, és megkérdezték: miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul, hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Eddig környezetünkben, társadalmunkban bizonyos jelenségekről az volt az általános felfogás, hogy természetellenes, nem normális megnyilvánulások. Azonos neműek testi kapcsolata. Kiskorúak, gyermekek iránt érzett szexuális vonzódás a perverzitás kategóriájába tartoztak. Egészséges, normális ember egyenesen irtózott, viszolygott, míg akkor is, ha csak hallott erről. Napjainkban azonban úgy tűnik, hogy lassan az így érző embereket tartják nem normálisnak. Egyre többen, sőt, arról is hallunk és olvashatunk, hogy szervezetekbe tömörülve harcolnak e perverzitások létjogosultságáért. Ennek kapcsán hangzott el egy héttel ezelőtti istentiszteletünkön az, hogy ilyen körülmények között, s ehhez hozzávéve még a másik jelenséget, amelyről szintén olvashatunk és hallhatunk, hogy a kereszténységet például Angliában hogyan igyekeznek visszaszorítani, hangzott el az egy héttel ezelőtt is, és ezt most szeretném aláhúzni, hogy ilyen körülmények között csak úgy állhatunk meg keresztényként, hogyha egyszer s mindenkorra eldöntjük azt, hogy kinek a szeretete fontosabb a számunkra. Jézus Krisztusé, az élő isteni, vagy a világé. Nem lehet sokáig úgy lavírozni, hogy a világban járva se lógja ki lehetőleg a sorból, de ugyanakkor az Úr útján is megmaradjak. Arról is hallhattunk egy héttel ezelőtti istentiszteletünkön, hogy a megmaradás, mármint az Úr útján való megmaradás lehetősége és feltétele pedig Jézus Krisztus beszédének komolyan vétele, megtartása. E múlt vasárnapi istentisztelet után jegyezte meg egyik testvérünk azt, hogy várta volna, hogy az istentiszteleten, az ige hirdetésben még elhangzanak valamifajta konkrét útmutatások is. Hogy akkor mi is a tennivalónk ebben a helyzetben? Ez a kérdés engem azóta is foglalkoztatott, egyelőre azonban csak azt tudom mondani, hogy ott tartok. Nem tudom még megmondani, hogy kinek a maga helyén. Ott, ahol dolgozik, ott, ahol él, ott hogyan és milyen formában lehet és kellene küzdeni mindazok ellen, amelyek igazából az életet megrontják. Viszont olvasgatva János evangéliumát, amely napi táplálékunk most a bibliaolvasó kalauzunk alapján, arra döbbentem rá, hogy végül is az irányvonalat azt megmutatja nekünk Isten az ő beszédén keresztül. És a legelső gondolat, amit a felolvasott igeszakaszok alapján így szeretnék elmondani, megosztani a testvérekkel, az az, jó lenne, hogyha mindnyájan észrevehetnénk, megláthatnánk Jézus Krisztus ebbe a világba, egészen újat hozott el. Olyan újat, amely szétfeszíti a régi kereteket. Erről beszélt Jézus a Máté evangéliumából olvasott ige szakaszunkban, amikor János tanítványai oda mennek, és azt mondják Jézusnak, hogy is van ez, most mondd meg nekünk. Mi is böjtölünk, a farizeusok is böjtölnek, de azok, akik téged követnek, nem böjtölnek. Holott a böjt azért hozzátartozik a kegyes életmódhoz. Ezt nem mondják ugyan ki, de valahol a kérdésük mögött ott húzódik. Jézus pedig válaszában nagyon szemléletes képet használ. Saját magát vőlegénynek nevezve, azt kérdezi, a nász nép böjtöl-e addig, amíg velük van a vőlegény? Erre a kérdésre azonnal adódik a válasz, hogy nem. Hiszen az esküvő a menyegző, az az örömnek az ideje. Arra a vidámság jellemző, az örvendezés jellemző. És így folytatja Jézus, hogy amikor majd elvétetik a vőlegény, akkor böjtölni fognak. Benne van mindebben tehát az is, hogy a Jézus Krisztussal való együttlétnek, közösségnek az alaphangulata az öröm, a derű, a megelégedettség. Miért is kellene ilyenkor böjtölni? Ugyanakkor, amikor Jézus azt mondja, hogy majd böjtölnek akkor, amikor elvétetik a vőlegény, azzal valami olyasmit mond nekik is, meg nekünk is, akik most olvashatjuk az ő szavait, hogy a böjtnek akkor van igazán értelme, amikor távol vagyunk az Úrtól. Amikor valami elválaszt bennünket tőle. Amikor nincs meg ez az örömteli, kiegyensúlyozott, békességet nyújtó kapcsolatunk vele. A böjtnek akkor van értelme, hogyha azáltal közel, vagy még közelebb kerülünk Istenhez. Akkor érje el a böjt a célját, ha általa személyessé, vagy ha már ez a személyes kapcsolat működik, akkor még bensőségesebbé és még meghittebbé válhat az Úrral való kapcsolatunk. Az ilyen böjt válik igazán áldásossá az ember számára. Az öncélú böjt mire való? Böjtölni? Csak azért, hogy kipipálhassam? Ez is megvan. Én teljesítettem. Netán mi gondolatban azt is oda tesszük, hogy igazán Isten is megdicsérhet és megveregetheti a vállamat, hogy milyen kegyes és hívő ember vagyok. Vagy böjtölni? Azért, hogy aztán úgy beszélhessek, mint a Jézus által elmondott egyik példázatban, ahol is a farizeus megáll a templomban, és elkezdi sorolni Istennek, hogy én mi mindent teszek, én böjtölök, tizedet is adok. Azaz, én külön vagyok, mint az a másik ember, aki ott áll, az a vámszedő, aki aztán valóban bűnös. Ezért böjtölni? Böjtölni csak azért, hogy utána bezsebelhessem a többiek elismerését? Lám, ő valóban hívő. Lám, ő valóban kegyes életmódot folytat. Jézus azt mondja erre, hogy a böjtölés így tulajdonképpen csak keret. Méghozzá olyan keret, amelyet az az új, amelyet ő hoz el, egyszerűen szétfeszít. És olyan döbbenetes megérteni azt, hogy alapjában véve kegyes dolgok is válhatnak akadályozó keretté. Olyanok, amelyek évtizedeken, vagy talán évszázadokon keresztül működtek. Hadd mondjam ezzel a szóval, hogy beváltak. És egyszer csak kiderül, hogy te azt az újat, amelyet Jézus Krisztus hozott, vagy éppen munkálni akar, azt már nem bírják el. Vajon most, a mi viszonyaink között, a mi életünkben, akár személyes, családi, akár a közösségi, gyülekezeti életünkben, nincsenek ilyen keretek? Ilyen a Szentlélek áradását, munkáját gátló keretek? Ezért például érdemes lenne böjtölni, hogy meglássuk, hogy felfedezhessük ezeket, hogyha vannak ilyenek. Ezért például érdemes lenne lemondani dolgokról, talán kedves időtöltésekről, hogy többet lehessek csendben az Úr előtt, hogy többet lehessek vele imádságos együttlétben, és ebben megérthessem az ő szavát, és észrevehessem, hogyha vannak ilyen keretek. Jézus Krisztus feltámadása pedig, és ez a második gondolat, amit szeretnék ezekből az ige szakaszokból kiemelni, különösképpen is bizonyítja, hogy ő újat hozott el ebbe a világba. Azt olvastuk János evangéliumából, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak az ő halálból való feltámadása után. És ez a szó, hogy megjelent, ez az eredeti görög szövegben nagyon gazdag tartalmú. Azt fejezi ki, hogy magát kijelenti, vagyis Jézus Krisztusnak a megjelenései nem csupán arról szólnak, hogy egyszer csak ott volt a tanítványok között, odalépett hozzájuk, hanem ezek a megjelenések kinyilatkoztatások is. Jézus egész küldetése az volt, hogy megnyitotta az eget, hogy megmutatta, hogy van menny, van Istennek mennyei világa. Jézus megmutatta Isten csodálatos arcát. Aki Jézus közelében élt, vele találkozott, az nem egyszerűen csak csodákat és jeleket látott, hanem az beleláthatott a mennyei világ titkába, tulajdonképpen Isten szívébe. Tehát Jézusnak minden megjelenése nem más, mint a mennynek közlése. Feltámadásával pedig Jézus az elmúlás nyomasztó árnyát is elűzte, kitágította életünk horizontját. Nem csak ez a néhány évtized az élet, amelyet itt a Földön eltölthetünk. És ez azért is olyan csodálatos, mert megszabadulhatunk attól, a talán még bennünket is olykor-olykor megkísértő és félrevezető gondolattól, hogy ebbe a rövid időszakba kell mindent belesűríteni. Mert csak ennyi van. És akkor most ennek az időszaknak kell minden pillanatát úgy megélni, kihasználni. Minden pillanatnak az örömét, gyönyörét leszakítani. Mert csak ennyi van. És utána semmi nem lesz már. És ennek a gondolkozásnak pedig nagyon könnyen az lehet a folytatása, hogy mert erre törekszem, hogy a pillanatnak minden örömét leszakítsam, a mellettem lévő emberek már egyre kevésbé számítanak. Mert csak az lesz a fontos számomra, hogy nekem minél több örömem legyen, hogy nekem legyen kényelmes életem, hogy én elérhessem mindazt, amit szeretnék, hogy az én kívánságaim, vágyaim teljesüljenek. És az nem számít, hogy milyen áron. Nem számít az, és talán bele sem gondolunk, hogy a mellettem lévőnek lehet, hogy az éppen a házastársam, vagy a szülőm. Mit okozok mindezzel? Mit veszek el tőle? És mivel szegényítem meg őt? Mert csak az a fontos, hogy nekem legyen jó. Tárgyá válik a másik ember számunkra. Tárgyá, melynek az én kényelmemet, örömömet, élvezetemet kell szolgálnia. Jézus Krisztus feltámadása pedig azt jelenti, hogy igazán ember lehetek. Olyan ember, ami ennek ő elképzelte és teremtette annak idején, az első emberpárt. emberszabású ember valóban, vagy inkább hadd használjam ezt a talán furcsának tűnő kifejezést, hogy Jézus szabású ember lehessek. Az, hogy Jézus Krisztus meghaltott a kereszten, hogy az Isten elleni lázadásunk, az Isten nélküli életünk ítéletét elszenvedte, s aztán ő feltámadt, ezt jelenti számunkra. Jézus szabású ember lehetek, és nem pedig elállatiasodott, önző, ösztönlény. S azt is jelenti, hogy a másik embert is segíthetem ebben, nem tárgyként használom, hanem inkább segítem abban, hogy ő is ilyen Krisztusi ember lehessen. Mindehhez azonban szükség van arra, és a felolvasott bibliai szakaszoknak ez a harmadik üzenete számunkra, hogy legyünk készek az Úr Jézus Krisztus által hozott újra. A tanítványok, gondoljunk most a János evangéliumából olvasott bibliai részre, úgy tűnik, hogy még nem voltak készen erre. A feltámadott Jézus már kétszer megjelent nekik. Ennek ellenére az egyik tanítvány, Péter, mégis azt mondja a többieknek, hogy menjünk el halászni. És a javaslatára valóban elmennek halászni. Mintha zavarban lennének ezek a tanítványok, különösen Péter. Visszagondolva Jézus elfogatása utáni cselekedetére, arra, hogy megtagadta háromszor is Jézust, nem is csodálkozhatunk igazából azon, hogy most nem tud mit kezdeni magával. Tudja, hogy Jézus feltámadt, pontosan a megjelenéseiből, de vajon megbocsát-e neki az Úr? És mi a dolga most? Lehet-e még egyáltalán valami köze azok után, amit cselekedett Jézushoz? Hogyan folytass ő most már az életét? És úgy tűnik, hogy jobb nem jut eszébe, mint az, hogy visszatér ahhoz, amit korábban művelt, amivel korábban foglalkozott, akkor, amikor még Jézus nem hívta el tanítványának. Elmegy halászni. Elmennek vele tanítványtársa is. És akkor megismétlődik szinte ugyanaz, ami Péter tanítványá elhívásakor történt. Egész éjszaka fáradoznak, s mégsem fognak semmit. Kudarc, csőd, gyötrő kérdések. Már ez sem megy? Már ez sem sikerül nekünk? Hogyan tovább? Van még nekünk tanítványoknak egyáltalán tovább? Van még nekünk jövő? Talán bennünk is ott lapul ez a kérdés. És most megint hadd utaljak azokra a jelenségekre, amelyekről az igehirdetés elején szó volt. Van nekünk keresztényeknek még jövőnk ebben a világban? Nem azoknak van igazuk, akik hagyják, hogy a világ magával sodorja őket? Nem azoknak van igazuk, akik megadják magukat a korszellemnek, a mindent szabad nekem, a nekem jár, meg a jogom van hozzá felfogásnak? És ekkor egyszer csak megjelenik Jézus a parton. Fiaim, nincs valami ennivalótok? Nem elég a magunk keserűsége? Most még ez a valaki is emlékeztet bennünket a kérdésével arra, hogy már megint kudarcot vallottunk. Hát honnan is lehetne ennivalunk, amikor semmit sem fogtunk? A szerencsétlenségünknek még jobban tudatosodni kell bennünk? Vagy netán fel kellene ismerniük a tanítványoknak azt, aki ott a parton megjelent, hiszen az evangéliumból az derül ki, hogy ekkor még nem ismerik fel őt. Nem ismerik fel azt, aki hű marad, akkor is, amikor mi hűtlenkedünk, mert nem tagadhatja meg önmagát. Azaz, hogyha valamiképpen kikerül az életünk középpontjából, ahol a helye lenne neki, akkor megáll az életünk peremén. Nem szid, nem perel, csak éppen kérdez. És mindig azt kérdezi, amiben éppen csődöt mondottunk. Oda tapint, ahol a baj van. Fiaim, nincs valami ennivalótok? S a tanítványok ki tudják mondani az egyszerű, tömör választ? Nincs. Bár sok mentegetőzésünk és mellébeszélésünk helyett ilyen őszintén tudnánk mi is válaszolni Jézus kérdéseire. És amikor ki tudják mondani, hogy nincs, akkor hangzik megint az ismerős útmutatás, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. De hát eddig rossz oldalon haláztak? Lehet, hogy nekünk is sokszor éppen ez a bajunk, hogy rossz oldalon halászunk? A magunk oldalán? A magunk javára? A magunk érzései és elképzelései szerint? És magunk felé húzva a hálót? Az pedig üres marad. Amikor pedig Jézus szavára útmutatása szerint vetik ki a hálót, akkor annyi halat fognak, hogy kivonni sem tudják. Péter és a halásztársai Jakab és János megint átélhetik a csodát, amelyben már volt részük. És milyen érdekes az is, hogy ezt látva nem is Péterben, hanem Jánosban fogalmazódik meg a kérdés, illetve már a felismerés. És ki is mondja, az Úr az. Jézus Krisztus áll ott a parton. A feltámadott Jézus Krisztus áll a parton. Kudarcunkban, fáradtságunkban, ide-oda kapkodásunkban ő szólított meg bennünket. Utánunk jött. Ugyanakkor elénk is jött. Hiszen amikor kiérkeznek a partra, akkor azt tapasztalják, hogy már parázson ott sül a hal. S Jézus hívja oda őket, hogy egyenek. Nekünk hát mégiscsak vele van dolgunk. Lehet még vele dolgunk. Ugyanazzal az ajándékozó Úrral, akinek engedelmeskedve már átélhettünk egyszer ehhez hasonló csodálatos halfogást. És nekünk is ezzel az Úrral van dolgunk, lehet dolgunk. Hála Istennek, akik itt vagyunk, vagy legalábbis az itt lévők, a gyülekezet nagy többsége számára, ez már nem új gondolat. Azonban az azért elgondolkoztató kérdés, hogy tapasztalattá válhatott-e már hogy nekünk az Úrral van dolgunk. De minden napjainkat így éljük-e? Hogy a küzdelmeink, a csőtjeink, a kudarcaink, az örömeink, a bánataink közben is. Ez a meggyőződésünk, hogy nekünk mindig az Úrral van alapvetően és elsősorban dolgunk. A kereszténység ugyanis elsősorban nem azt jelenti, hogy templomba járunk, hogy bizonyos szabályoknak engedelmeskedünk, vagy megkeresztelkedünk, bár mindezt érinti. De ezek inkább már következmények. Mint ahogyan nem is épületekről, nem szertartásokról, nem ceremóniákról van szó. A kereszténység az igazából, így is mondhatnám, maga Jézus Krisztus, legalábbis a lényege. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat. Ahogyan Hans Küng teológus megfogalmazta, az ő sorait olvasom most, nem az a keresztjén, aki humánus, szociális, vagy akár vallásos életet próbál élni. Csak is az, aki emberségét, közösségi hajlandóságát, vallásosságát Krisztusból merítve igyekszik megélni. A kereszténység megkülönböztetője maga Jézus Krisztus. Ez a Krisztus pedig nem valami elv, nem irány, nem magatartás, és nem is fejlődés célpontja. Ő egy bizonyos valaki, mással össze nem téveszthető, föl nem cserélhető személy. Idáig az idézet ettől a teológustól. Jézus Krisztus személy, akivel vagy van kapcsolatom, és akkor keresztjén vagyok, vagy még nincs, akkor pedig ne tartsam magam keresztjénnek. Magamat se csapjam be, és másokat se. Inkább vállaljam, mint a tanítványok, hogy nincs ennivalóm. Nincs élő kenyerem. Jézus Krisztus, aki magáról azt mondta, hogy az élet kenyere vagyok, még nem táplálhat engem. És pontosan ezért kudarcok sorozata talán az életem, vagy ahogy olykor elhangzik, hogy egy nagyrakás csőttömeg vagyok, éhesek vagyunk, hiányzik az életünkből a szeretet, a békesség, a türelem, a megértés. Most itt az Úrasztalánál is lehet vallani Jézus Krisztusnak, hogy nincs ennivalóm, éhes vagyok. Éhes vagyok mindarra, amit te tudsz adni, amik igazán szépé teszik az életet, tartalmassá. Ő készített nekünk most vendégséget, és kész megbocsátani. Kész újat kezdeni bennünk és velünk. És ahhoz, hogy képviselni tudjuk az ő gondolatait, képviselni tudjuk a bibliai igazságokat, mindazzal kapcsolatban is, amikről szó volt az igehirdetés elején, ahhoz bizony erre van szükségünk. Fogadjuk hát így házigazdánk szeretetét, szent lelkét, a kenyeret, a bort, a sákramentumi jegyeket, hogy táplálhasson, hogy megerősíthessen bennünket, hogy aztán a világban, az ő vezetésére figyelve, valóban tudjuk megélni azt, hogy mi hozzátartozunk, nekünk vele van dolgunk. Elsősorban. Amen. Most keressük meg a 223. dicséretünket, és énekeljük ennek az első három verszakát, és bár tudnánk imádságos szívvel énekelni, és készüljünk egyúttal a megterített asztalhoz is így. Figyeljünk együtt most, kedves testvéreim, arra, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a Korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően, a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorálta, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja a levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most mi is cselekedjük ezt. Néhány pillanatig maradjunk csöndben, hát csöndben ki engedje, kérje, hogy Isten az ő szent lelke által mutasson rá az életében mindarra, ami még elválasztja tőle, és vigyük a mi vétkeinket, mulasztásainkat, bűnvalló imádságban elé. Urunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy mi keresztjénként is olyan földhöz ragadtak vagyunk. Úgy meg tudnak bennünket kötözni szokások. Sokszor a vélt igazunk, fogjai vagyunk. Elgondolásaink, elképzeléseink fogjai, még veled kapcsolatban is. És annyira merevek, és annyira lezártak vagyunk, a lelkünk, a lényünk. Nem vagyunk készen arra az újra, amelyet pedig te elhoztál ebbe a világba, azzal, hogy Isten országát hoztad el, hogy megnyitottad a mennyet, hogy lejöttél ide. Köszönjük neked, hogy ki lehet lépni ebből a lezártságból és bezártságból. Köszönjük, hogy te kész vagy közeledni hozzánk is, hogy megállsz az életünk partján, megszólítasz bennünket. Rákérdezel arra, amiben éppen hiányt szenvedünk. És most azért imádkozunk, hadd tudjunk ilyenkor őszinték lenni. Hadd tudjuk kimondani, hogy nincs. Hogy annyi minden hiányzik. És bárcsak értenénk meg, hogy elsősorban nem az anyagiak boldogítanak bennünket. Urunk, olyan jó lenne, hogyha meggyőződésünké válhatna az, hogy te, a veled való közösség, az alapja mindennek. Hogy igazán megelégedettek, így lehetünk, hogy a helyünket itt, ezen a földön, akkor találjuk meg, hogyha veled már találkoztunk, ha téged megismertünk. Kérünk, jöjj most, segíts, hogy őszintén vallhassunk, és köszönjük, ha ezt tehettük a mostani percekben is. Te táplálj bennünket, most, amikor magunkhoz veszük a szent jegyeket is. Táplálj életre, erre az életre, igazi, krisztusi életre, s táplálj az örök életre. Köszönjük neked, hogy ez lehetséges, s hogy mindez készen van számunkra. Ámen. Most pedig együtt valljuk meg a hitünket, az Egyetemes Egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anya szent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Mindezek után egyházunk rendje szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, mely kérdésekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és átadlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért, hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája. Hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, az asztal megvan terítve, készen van a vendégség, járuljatok ide a szent asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, utána a belső oldalon, majd végül itt az oldalsó részben ülő testvérek. Közben pedig, akik a helyünkön vagyunk, énekeljünk, a 457. dicséretünket énekeljük először, és utána, amikor végig énekeltük a következő énekeket sorban. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, Isten kegyelméből pedig most mi is. Most imádságban adjunk hálát a mi Urunknak, azért, hogy vendégségben részesített itt bennünket, hogy ő a házigazda, és hogy minket táplál. Imádkozzunk! Urunk, hadd valljuk meg, olyan jó nekünk tudni azt, hogy ennek a világnak van gazdája. Bár mi emberek már úgy tönkretettük mindazt, amit te jónak teremtettél, hogy sokszor és sokak számára úgy tűnik, hogy nincsen gazdája, hogy nincs is Isten, mint ahogyan sokan megfogalmazzák, hogyha van Isten, akkor miért engedi, hogy ennyi rossz, ennyi gonoszság történjen? Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy el lehet jutni arra a hitre, meggyőződésre, hogy te mindenek fölött ott állsz, és csak az történhet meg, amit te megengedsz. És olyan jó, hogyha abban is biztosak lehetünk, hogy akik téged szeretnek, azoknak pedig minden javukra van. Urunk, megvalljuk neked, hogy sokszor bizony küszködünk ezzel, sokszor bizony csak az órunkig látunk, csak annyit látunk és érzünk, hogy nehéz, hogy küzdelmes, hogy keserves, hogy fájdalmas, hogy nem jutunk előbbre, hogy olyan sok minden hiányzik, hogy szeretnénk a jót, a szépet, s valahogy mégsem sikerül. Köszönjük, Urunk, hogy most igéd által túlemelted a tekintetünket ezen, és kérünk is, hogy szent lelked által munkáld ezt bennünk tovább. Megérthessük, hogy másképpen is meg lehet élni a mindennapokat, hogy másképpen is lehet fogadni mindazt, ami történik, amin mi nem tudunk változtatni, és hogy bizony vannak dolgok, helyzetek, amelyeken pedig lehetne változtatni. Hogy megérthessük, felismerhessük, hogy te egészen újat hoztál el ide a földre, és hogy kívánjuk ezt az újat, és legyünk ebben a te munkatársaid. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most az úrvacsora jegyeivel is erre és ebben erősítettél bennünket, hogy tápláltál. Köszönjük, hogy te magad élő kenyérként valóban meg tudsz tartani a nehézségek között is, tudsz segíteni abban, hogy túllássunk az akadályokon, hogy ne torpanjunk meg. Köszönjük azt a boldog célt, amely felé veled tarthatunk, hogy nincs vége a halállal mindennek. Urunk, így imádkozunk azért, hogy jöjj velünk, most, amikor majd hazatérünk oda is, és jöjj velünk, holnap is, a hétköznapokba is. Segíts, hogy ez a táplálék, amelyet kaphattunk, az éltethessen bennünket holnap is, sőt, hogy holnap is kívánjuk a táplálékot, s vegyük kezünkbe a Bibliát, imádságban csendesedjünk el, várjuk, hogy te beszélj hozzánk, utat mutass, bölcsességet erőt adhass. Urunk, így imádkozunk azokért, akik most különösképpen is azt érzik, hogy nagyon nehéz az életük, kudarcot vallottak, talán éppen azt élik át, hogy csőd tömeg úgy az egész életük. Kérünk, az ő sötétségükbe is világíts bele szereteted igéd által. Imádkozunk a betegekért, hogy tudjanak ők is rád tekinteni, hogy benned áldott orvosra találhassanak. Imádkozunk most hozzád a megszomorodott szívűekért, azokért, akiknek most ezekben a napokban, hetekben kellett elveszíteniük hozzátartozójukat. Kérünk téged most is, hogy te adj gyógyírt a sebükre, te kötözd be azokat, állj meg az ő életük partján is, segítsd őket, hogy felfedezhessenek, megláthassanak, és tudjanak ők is vallani, és megtapasztalhassák azt, hogy a veled való közösség az valóban gyógyító, vigasztaló, erőt adó közösség. Áld meg, kérünk, egész egyházunkat, népünket, hogy minél többen megláthassanak téged. Úgy imádkozunk most azért, hogy állj meg így is a parton, népünk számára is, mert nincs más kiút, nincs másfajta menekvés, csak Te könyörülhetsz meg rajtunk. Kérünk, légy hozzánk irgalmas, tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, de Jézus Krisztusért, az ő érdeméért, áldozatáért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most egy oldalt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Figyeljünk együtt most a mögöttünk lévő napok, illetve gyülekezeti életünk eseményeire. El kellett búcsúznunk az elmúlt héten Szijjártó Józseftől, aki 1941. február 9-én Budapesten született, és ezesztendő február 17-én Budaörsön hunyt el. Az Úristentől kívánunk most is békességet, vigasztalást és erőt. Kedves gyülekezeti tagunk, Goetz Sándor édesapjának a temetése, ahogyan azt egy héttel ezelőtt is hirdettem, március 3-án, tehát most kedden 1 órakor lesz az új temetőben. Kívánunk nekik is sok erőt, békességet az Úr Jézus Krisztustól. Már hosszú évek óta március első vasárnapja az Biblia vasárnap, ami azt jelenti, hogy ilyenkor szoktunk kapni egy levelet is a zsinattól, amelyben tájékoztatnak a Biblia tanács azon szervezett tevékenységéről, amelynek az a fő célja, hogy minél többet eljuthasson a Biblia, minél többet megismerhessék Istennek a beszédét. Ezt az ügyet támogathatjuk a mai perselypénzünkkel, tehát kérik, hogy a mai istentiszteletnek a perselypénzét majd erre a célra küldjük el. Gondoljunk így majd erre, amikor az adományunkat a perselybe beletesszük. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfőn este 7 órától a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőttünk, csütörtökön este 6 órától a Biblia óránk lesz. Pénteken 3:30 órai kezdettel a gyermekek számára lesz konfirmációs óra, 7 órától ifjúsági Biblia óra, illetve ezzel párhuzamosan Bibliakör is lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és az istentisztelettel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben, két csoportban a gyermekek számára tartunk istentiszteletet. Kicsi babákkal is, ahogyan itt az úrvacsora alkalmával láthattuk, meg lehet hallgatni az istentiszteletet. Itt a templomunk szintjén lévő babás szobában, ahová átvittük a hangot. Úgyhogy egészen kicsi gyermekekkel is lehet jönni, nem kell kimaradni se az Isten megszólító szavából, se a közösségből, annak meggazdagító élményéből. Egy hét múlva vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, ezért istentisztelet után imaóra is lesz, készüljünk így majd arra a vasárnap délelőtre. Az úrvacsorát szívesen elviszem házhoz, tehát ha tudunk olyan gyülekezeti tagunkról, aki betegsége, időskora miatt nem tudott eljönni, de szeretne úrvacsorázni, akkor kérem, hogy tessenek szólni nekem. Örömmel hirdetem azt is, hogy evangelizációs istentiszteletek lesznek itt a gyülekezetünkben március 16-ától 20-áig, minden este 6:30 órai kezdettel. Igét hirdet közöttünk Ipszis István lelkipásztor. Vigyük ennek is a hírét a szomszédok, munkatársak körébe is, hogy minél többen tudjanak róla. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt vasárnapi felsejpénzünk több mint 110 000 forint volt. Ezt azért is hirdetem így külön is, és hangsúlyozom, mert hozzá kell azonnal tennem, hogy nem ez a jellemző. A jellemző az olyan 20 000 forint körüli, tehát egy vasárnapi felsejpénz. Ez tehát kiemelkedik a sorból. És azért is hálás a szívem, mert Istennek ez egy olyan jele, cselekedete ismételten, amely által megmutatja azt, hogy ő, amikor nincs ennivalónk, nincs pénzünk, akkor megjelenik a parton és ad. Ugyanis éppen úgy számolgattuk és néztük a pénztáros testvérünkkel, hogy hogyan lehet kifizetni majd a csekkeket, meg a fizetéseket. Tudjuk azt, otthon is tapasztaljuk, hogy a téli hónapoknak a számlája, a gázszámlája az még sokkal borsosabb, mint a többi hónapé. Nos, ezek között történt mindez, hogy ilyen kiemelkedően magas volt a perselypénz. Mi más ez, mint hogy az Úristen tényleg számonthat bennünket, és tudja, hogy mikor vagyunk igazán szükségben, látja az örömeinket is, de a gondjainkat is, és jön és táplál bennünket úgy, ahogy éppen arra szükségünk van. De azért én szeretném megköszönni azoknak is, akik lehetővé tették azt, hogy ilyen magas összeg kerüljön a perselybe. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. És egyben hadd kérjem a testvéreket arra, hogy hordozzuk továbbra is így és a gyülekezetünk életét a szívünkön. Mert nekünk is vannak itt számláink, fűteni kell a templomot, a gyülekezeti helyiségeket, és egyéb munkákat is, gyermekek közötti ifjúság, és a mindenféle missziós feladatainkat is finanszírozni kell. Mi is csak pénzből tudjuk a különböző eszközöket biztosítani, úgyhogy gondoljunk erre továbbra is, és Isten áldjon meg ebben is bennünket. Most pedig a 445. dicséretünket keressük meg, és az 5.-6. verszakait énekeljük. 445. dicséretünk 5. és 6. verszakaival fejezzük be tehát Isten tiszteletünket. A 6. verszakot majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.